Kedves testvérek, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott szakasz folytatásaként, folytatva az egy héttel ezelőtti igemagyarázatot a Zsoltárok könyve 25. fejezetében, annak 6. és 7. verseiben eképpen. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, amelyek öröktől fogva vannak. Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz. Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram. Amen. Kedves virágvasárnapi gyülekezet, nagy hétre, nagy péntekre, húsvét ünnepére készülő Istennek népe. Nem engednék az Úr szabadulni a 25. Zsoltártól, olyan gazdag ez a Zsoltár. Ezért a most hallott két igevers megnyílásáért könyörgünk, és hisszük, hogy olyan gazdag ez a két igevers, hogy minden beleerőltetés nélkül megszólal ebből a virágvasárnapi evangélium is. Így könyörög a Zsoltár írója, Dávid, gondolj, Uram, kegyelmedre és irgalmadra. És Dávid tudta, hogy mit imádkozik, mert megtapasztalta azt, hogy Isten, az élő Isten, az egyetlen élő Isten, ha az életünkre néz, ha ránk néz, akkor mindig az irgalmára és a kegyelmére gondol. És irgalmasan, kegyelmesen, nem pedig ítéletesen tekint ránk. Ez az evangélium. Ez a teljes írás üzenete. És milyen egyszerű gyönyörűséggel szólal meg ez az evangélium itt, a 25. Zsoltárban. Még egyszer mondom, Isten, amikor ránk tekint, akkor jóságából következően, ez is benne volt a Zsoltárban, irgalmára és kegyelmére gondol. Irgalmára és kegyelmére koncentrál, és így tekint ránk, irgalmát és kegyelmét érvényesíti rajtunk, nem pedig ítéletét. Példával egy képpel szemléltetem ezt az igei üzenetet, amit én magam is a Gyulai Pál utcai gyülekezet egykori neves lelkipásztorától, Farkas Józseftől vettem, aki az egyik ige hirdetésében ekként indít, hogy feleségével együtt annó Martonvásárra a gyülekezetből egy fiatal pár meghívta őket egy koncertre. Az árnyas fák alatt hallgatták Beethoven muzsikáját, miközben nekem, mondja Farkas József, nagyon szaggatott a vállam. És nem tudtam, hogy melyik az erősebb, a beethoveni muzsika, vagy a fájdalom, a testi fájdalom. És mondja, én magam is törekedtem arra, hogy hát figyelj a muzsikára, a muzsika szépségére, koncentrálj arra, és az majd feletteti a fájdalmat. És ez a két élmény, hol egyik löpte ki a másikát, hol párhuzamosan futott egymás mellett a koncert alatt, de a végén ő maga bevallja, hogy győzött a testi fájdalom, és akármilyen szép volt a koncert, Beethoven két szimfóniája, mégis győzött a szaggató válfájás. Istennél másként van. Isten nem az ítéletre, nem a bűneinkből, gonoszságunkból következő fájdalomra, annak következményeire koncentrál, hanem a beethoveni muzsikára, a képpel élve, az irgalmára, a kegyelmére. Mi próbálhatjuk, hogy valamiféle evilági szépség legyőzze a fájdalmakat, ókor-ókor sikerül is, de aztán a végén a halállal mégis győz a fájdalom. Isten koncentrálása azonban nem ilyen gyarló, Isten koncentrálása tökéletes, nem a fájdalom győz, nem a rossz győz, hanem az irgalom, a kegyelem, az Isten jóságából következő gyógyulás, a beethoveni muzsika, hogy a képnél maradja. Köszönjük, Urunk, ez a virágvasárnapi evangélium, hogy Te úgy tekintesz ránk, hogy határtalan jóságodból következően az irgalmadra és a kegyelmedre koncentrálsz, és ez áthatja egész életünket. Köszönjük, hogy Te jóságos, irgalmas és kegyelmes vagy, himnikus szárnyalással hangsúlyozta ezt a Zsoltár, és köszönjük, hogy a Te irgalmasságod és kegyelmességed, ez egy nagyon fontos mondat teológiailag is, rám az Ószövetségben is itt van, Calvin nem véletlenül fogalmazta meg, a Te irgalmasságod és kegyelmességed öröktől fogva vannak, ahogy egy héttel ezelőtt próbáltam hangsúlyozni, hogy Isten rólunk való döntése a lényegi dolgokat illetően mindig az ő szeretetében következik, és minden emberi döntést megelőz. Tehát megnyugodhatunk. Tehát alapjaiban nincs semmi baj. Alapjaiban minden rendben van. Olyan jó ezt tudni, hogy Isten jóságából következő irgalma és kegyelme, amelyel tekint ránk, öröktől fogva valók. A meccs eldőlt, kedves testvérek, engem ez mindig örömmel tölt el, és ezt a döntést, ezt az egyértelmű döntést nyilvánította ki egyszülött fiában, Jézus Krisztusban, az élő Isten. És mi történt virágvasárnap? Ez az irgalomra, isteni szeretetre való koncentrálás aktivizálódott. Konkrét tettekké lett, amikor Jézus Krisztus bevonult virágvasárnap Jeruzsálembe. Elkezdődött az, ami folytatódott nagypénteken, és célba ért húsvétkor. Az Isten irgalma szeretetének a gondolata tettekké lett, nagypénteken a Golgotai kereszten kiteljesedett, a húsvéti üres sírnál nem szójáték beteljesedett az Isten irgalma és szeretete, céljához ért. És ezen az Isten tiszteleten arra kell rácsodálkoznunk, és azért hálát adnunk az ünnepre készülve, hogy ennyire szeret bennünket a mi Istenünk. Pedig bűnbánatot tartva, a húsvéti úrvacsorára készülve, nézzünk csak önmagunkba, nem a másikra mutogatva, hogy milyenek is vagyunk mi valójában. És mégis az irgalmára, szeretetére tekint a mi Istenünk, amikor ránk tekint, és azt érvényesíti. Ennyire szeret bennünket a mi Istenünk. Minden élet érettünk, Jézus Krisztusra érvényes az, amit az apostol mond, ahogy Ravasz László az úrvacsorai liturgiában megfogalmazta, mostanában nem használjuk, mert azt mondták egyesek, hogy túl kemény és elriasztó ez a megfogalmazás, de teológiailag mégis ez a helyes, hogy olyanok vagyunk, hogy Isten igazságából következően büntetést, halált és kárhozatot érdemelnénk. De Isten nem erre tekint, hanem az irgalmára és a szeretetére, és egyszülött fiában, már ha ez a mi gondolataink rendje, akkor egyszülött fiában a büntetést, a halált és a kárhozatot miattunk érettünk és helyettünk Jézus Krisztusban az örökkévaló Isten elhordozta, hogy mi megszabaduljunk a büntetéstől, megszabaduljunk a haláltól, és megszabaduljunk a kárhozattól, és élvezhessük az Isten irgalmát és szeretetét. Ennyire szeret az Isten a Golgotai kereszten, miattunk, érettünk, helyettünk meghalt, és harmadnapra feltámadott a halálból a mi feltámadásunk zálogaként. Kedves testvérek, amikor azt mondja az ige, hogy a bűneinket elfedezi, akkor ott nem csak arról van szó, hogy nem tekint a bűneinkre, nem arra néz, tehát azok ott vannak, de ő elfordítja a fejét, hanem közben elkezd bennünk dolgozni, és elkörli a bűneinket. Egyre inkább megtisztít bennünket, míg nem megérkezünk őhozzá. Tehát a hívő ember, a keresztény ember, aki Krisztus váltságáldozatát, kereszt áldozatát az ő kegyelméből elfogadhatta, és örül ennek az irgalomnak és kegyelemnek, annak az életében együtt érvényesül a kettő, hogy elfedeztetik a bűn, noha még ott van, de Isten folyamatosan eltörli egy tisztulási folyamaton, visz át bennünket. És amikor a virágvasárnapi történetnél azt olvassuk, hogy Szamáron vonult be a mi Urunk Jeruzsálembe, akkor azért történt mindez, hogy hirdesse az ige. Jézus Krisztus azért jött, hogy Isten irgalmát érvényesítse ezen a világon, az ő népén. Ő nem politikus. Ő nem politikai messiás. Ő nem a gyarló emberi váradalmainkat akarja kielégíteni, hogy kinek legyen igaza, kivel szemben, milyen hatalmi pozícióban. Ezt várták egyébként tőle. És ő erre nemet mondott, hogy beteljesedjék Zakariás proféciája, alázatos, szelíd és szamár háton ülő. Életünk alapvető problémáját oldja meg, ahogyan sokszor elmondtam erről a szószékről, a bűn, a betegség és a halál kérdését. Ezért vonul be Szamárháton Jeruzsálembe, és ha megnézzük ezt az ünneplő sokaságot, nem tudom, hogy feltűnt-e valaha a virágvasárnapi történetben, hogy vannak olyanok, akik előtte és utána mentek, akiknek megadatott, hogy értsék, hogy itt valójában mi történik. És ők idézve a 118. Zsoltárt imádkozva kiáltanak, hogy Hozsánna, ami azt jelenti, hogy segíts meg bennünket, Urunk, mert ha te nem segítesz, akkor elveszünk, mert a te segítséged nélkül nem megy, mert nálad nélkül semmit sem cselekedhetünk. Áldott vagy, Urunk, aki jössz az Isten nevében, az egyetlen hatalmas, irgalmas, szerető, megváltó Isten nevében, mert nekünk valójában életünk alapvető kérdéseit illetően te rád van szükségünk. És vannak olyanok, akik hát jönnek, mert itt van valami csődület, de igazából az egészből nem értenek semmit, meg is kérdezik, hogy hát ki ez, akit itt így és úgy megkiabálnak, vagy megkiabálunk. És ez a válasz hangzik rá, hogy hát egy Názáretből való valamiféle proféta állítólag. A virágvasárnapi tömegben is voltak, akik értették, hogy irgalmas és szerető az Isten, és ez az isteni gondolat most az idő teljességében aktivizálódik, elkezdődik a megváltás nagy műve, mert Jézus Krisztus az Isten nevében jön, és egyszer s mindenkorra végérvényesen megsegít bennünket. Ennyire szeret bennünket a mi Istenünk, milyenek vagyunk mi, és ő mégis az irgalmára és a szeretetére koncentrál, és amikor bevonult virágvasárnap Jeruzsálembe, akkor ez a gondolat aktivizálódott, tettekké lett, a Golgotai kereszten kiteljesedett, húsvétkor pedig beteljesedett, és a céljához ért. Megváltott emberek vagyunk. Van itt azonban ebben a két versben még egy nagyon érdekes mondat, imádság, kérés. Erre még térjünk ki, mert nem vagyok biztos abban, hogy ezt jól értjük. Uram, amikor az irgalmadra és a kegyelmedre gondolsz, akkor kérünk arra is, hogy ifjúságunk vétkeire meg ne emlékezz, mert te jóságos vagy, Urunk. Tehát ifjúságunk bűnei kapcsán is koncentrálj, gondolj a te irgalmadra és szeretetedre. Hát az itt az izgalmas kérdés, hogy mit jelent teológiai értelemben az ifjúság? Mert teológiai értelemben az ifjúság az nem kor függvénye, hanem én függvénye. Vagyis addig ifjú valaki, amíg állandóan azt mondja, hogy én és én. És nem számít sem az Isten, sem a bűnök, sem a másik ember, minden szabad, ifjú az ember addig, amíg folyamatosan házasságban, családban, munkahelyen csak szerepeket játszik, és nem mer még a legközvetlenebb környezetében sem emberként, hadd tegyem hozzá, megváltott emberként jelen lenni. Addig ifjú az ember, amíg én. És ezért fordul elő az, hogy van, aki, soha nem mondok olyan példát, ami ebből a gyülekezetből való. Ezt, ha eszembe jutna, szándékosan kerülöm. Tehát senki nem ismerhet magára az itt elhangzott példákból. De ez egy gyülekezeti példák, amikor valaki megreked az ifjúkorban. És 40-50 évesen azt a kérdést teszi fel, hogy én korán hajtottam igába a fejemet, ki fogja nekem a kihagyott ifjúságomat visszaadni. Én annyi mindent mulaszthattam, nem tudja, hogy semmit nem mulasztott. És azt elkezdi 40-50 évesen pótolni, akarja pótolni, szeretné pótolni, mert még 40-50 évesen is ifjú. Még mindig az én és az én számít, nem az Isten, nem a másik. A bűn nem tekinti bűnnek. Teológiai értelemben az ifjúság nem kor függő, hanem én függő. Isten őrizzen bennünket attól, hogy megrekedjünk ezen a szinten. Urunk, inkább törd meg az életünket. Roppantsd meg az életünket. Inkább adj próbatételeket. Öregíts meg bennünket, de ha ez az ára annak, hogy megismerjünk téged, és elfeledkezzünk egy kicsit önmagunkról, és odafigyeljünk a te színed előtt a másik emberre, és bűnnek tartjuk a bűnt, ha ez az ára, a próbatétel, hogy megroppantod az életünket, hogy megöregítesz bennünket, a szónak megint csak a teológiai értelmében, hogy így adsz hitet, hogy így érleled az életünket, akkor inkább roppants meg, mint hogy megrekedjünk ezen a szinten. Az ifjúság bűneire van bocsánat, ha valaki megragadhatta a kegyelmet, Isten az irgalmára és a kegyelmére koncentrál az ő népe életében, az ifjúság bűneit illetően is. De nem maradhatunk mindvégig ifjak. Fel kell nőni, aztán majd el kell jutni a felnőtt kor után, mondja Pál apostol, eljuthatunk az ő kegyelméből, a színről színre látásra. Hogy mit jelent ez a megroppanás, ez a megöregedés. Erre mondok egy példát, mert nagyon fontos, és remélem, hogy nem kell elmagyaráznom, hogy itt igazából a hitre jutásról van szó. Nem tudom, itt említettem el, itt említettem, és ismétlés, akkor csak az eleje lesz ismétlés, hogy 40 évesen egy költőnő, T. Szabó Anna köszöntötte egy verssel költőtársát, Lackfi Jánost. És az interneten ez a két vers, mert Lackfi János szintén verssel válaszolta köszöntésre, elindított egy vers lavinát a Facebookon, ahol 40 év vagy a fölötti költők írtak verseket. Ehhez csatlakozott Farkas József egykori gyülekezetéből a református Kis Judit Ágnes, aki a következőket írta. 40 után mind gyakrabban lát a fogorvos, kardiológus majd a szemész, végül rájössz, túl sok a dolgod, de mind lelegyinted, jó így az egész. Többről van itt szó. Arról, hogy az Isten megtöri az életet, kézbe veszi az életünket, felnőtté érlel bennünket, hogy letessük az ő keresztjéhez azt, ami nem jó, és felszabaduljunk, hálát adva, Urunk, köszönjük, hogy te ránk tekintve az irgalmadra és a kegyelmedre koncentrálsz. Tudjátok, hogyha megtörünk egy ágat, akkor lehet, hogy fölötte sok minden tönkre megy, nem baj, de esélyt adunk arra, hogy az alatta lévő rügy új, tiszta, élő hajtást hozzon. Áldott légy, Urunk, hogy ennyire szeretsz bennünket. Amen. Imádkozzon. Urunk, szeretnénk megköszönni a mai ige evangéliumát. Köszönjük, hogy erőtlenül, gyengén, gondokkal terhelten is tudtunk rád figyelni, és felragyogott valami az evangéliumból. Köszönjük, hogy te Krisztusban megmutattad, mennyire szeretsz bennünket. És köszönjük, hogy a te irgalmad, a te szereteted öröktől fogva van. Köszönjük, hogy így tekintesz ránk. Köszönjük, ha megroppantod az életünket. Akkor nem azokat a kérdéseket, megszokott kérdéseket kell feltennünk, hogy miért engedi az Isten, hanem látni abban a kegyelmi állapotot, az új élet lehetőségét. Urunk, áldj meg bennünket, a te szereteted, a te irgalmad bizonyosságával. Köszönjük, hogy ma is közelebb kerülhettünk hozzád, így készülve az ünnepekre. Hálát adunk ezért a gyülekezetért, minden testvérünkért, a lelki otthonért, egymásért. Hálát adunk a feladatainkért, amelyeket végezhetünk az Isten dicsőségére és sokak javára, mert felnőhettünk a te kegyelmedből, hogy aztán majd eljussunk a színről színre látásra. Urunk, hadd imádkozzunk egy gyülekezet terveiért. És most különösképpen hadd imádkozzunk egy családért, akik itt a gyülekezet közösségében ünnepelnek, akitől ez a gyülekezet a te eszközeidként olyan sokat kapott. Áld meg őket. Egyen-egyenként, házasságukban, családukban, szeretteik körében, és ebben a gyülekezetben. Még nagyon sokáig terjesz ki rájuk te mindenre elégséges áldásodat. Köszönjük, Urunk, a te szeretetedet. Áld meg ünnepi készülődésünket, egyszülött fiadért, Jézus Krisztusért. Amen. Most mondjuk el együtt, ami Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevedet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után a mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindenkor mi velünk. Amen.